Az Úr közel.
Jöjjünk, Uram Jézus!
Drága Adventből szöntünk, lelkünk idevedve vár, hajnal fények közöttünk, így sem szerte aranysugár.
Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék nékünk bőségesen attól, aki volt, aki van és aki eljövendő. Amen. Bűnbánati alkalmunk kezdetén fennállva a 180. ének éneklésével tartsunk igaz bűnbánatot, a 180. dicséretet énekeljük, a töredelmes szívet te Uram szereted, az engedelmes lelket soha meg nem veted.
A töredelmes szíved, te Uram szereted, az engedelmes lelked, soha meg nem veted.
Elfoglalva 309. adventi éneket énekeljük, 309. számú ének, amely így kezdődik, mennyei ige jelenél, örök atyától kijövél.
Te vagy atyám,
Segítségünk és bűnbánati Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, a teljes földi útszakaszunknak megint egy nagyon jelentős részéhez érkeztünk el. Egy különleges vándorlásban lehet részünk, amíg megérkezünk karácsonyhoz, amíg együtt lesz a családunk, együtt vonulhatunk szép rendben a nagy gyülekezeti közösségben, a templomban, hogy imádjunk téged. Arra kérünk, hogy segíts bennünket lépésről lépésre haladni, hogy valamiképpen szét ne essenek a dolgaink, hogy ne romlódjanak a kapcsolataink, hogy ne terhelődjön az életünk felesleges dolgokkal, hogy jó helyre fordítsuk az időnket, a figyelmünket és az energiánkat, hogy összetartásban legyen részünk a gyülekezet közösségébe, hogy mindazok, akik elindultak Betlehem felé lélekben, hogy újra felfedezzenek, újra megcsodáljanak, és mindazt, amit értünk tettél, elfogadjuk, azok valóban is meg is érkezhessünk. Vágyunk arra, Atyánk, hogy nyugalmat adja szívünknek ebben az esti csendes órában, hogy világosítsd meg értelmünket, és rendezd el a gondolatainkat, hogy oda semmi ne férkőzhessen be, ahol Te vagy, és ahol Te uralmat veszel. Indíts hát őszinte nyitottságra, aztán igazi bűnbánatra, hogy felszabadultan, kegyelem teljesen mehessünk tovább, és közeledhessünk az ünnepi órákhoz. Amen. Isten igéje szól hozzánk, testvérek, ezért olvasom közöttetek, úgy, ahogyan a Krónikák második könyvében, a mai napi ószövetségi igeszakaszban, a 31. fejezet 3. versétől a 11. versig, valamint a Lukács írása szerinti evangélium második részének 4. versétől a 7. terjedő szakaszban találjuk megírva, amíg felolvasom és hirdetem Isten igéjét, leülve hallgassátok meg. A király jövedelmének egy részét az égő áldozatokra adta, a reggeli és az esti égő áldozatokra, a szombatonként, újholdanként és a megszabott ünnepeken bemutatandó égő áldozatokra, ahogyan megvan írva az Úr törvényében. A Jeruzsálemben lakó népnek pedig meghagyta, hogy adják meg a papok és léviták részét, és ragaszkodjanak az Úr törvényéhez. Amint ennek híre ment, Izrael fiai bőségesen hoztak a gabona, must, olaj, méz, és minden mezei termény legjavából, és bőségesen meghozták a tizedet is mindenből. A Júda városaiban lakó izraeliek és júdaiak is hoztak tizedet szarvasmarhából és juhokból, és az Istenüknek, az Úrnak szentelt dolgokból is elhozták a szent tizedet, és a garmadákba rakták. A harmadik hónapban kezdték el lerakni a garmadákat, és a 7. hónapban végezték be. Amikor Ezékiás és a vezető emberek odamentek és látták a garmadákat, áldották az urat és a népet, Izraelt. Ezékiás kérdezősködött a papoktól és a lévitáktól a garmadák felől. A Cádok házából való Azarjáhu főpap így felelt neki. Amióta elkezdték hordani a felajánlásokat az úrházába, eleget eszünk, sőt, még maradt is bőségesen, mert az Úr megáldotta népét, úgyhogy megmaradt ez a nagy mennyiség. Felment József is a galileai Názáretből Judeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát, bepójálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Amen. Bizonyára érzékelhető rendkívüli gazdagság és rendkívüli egyszerűség. Egy estén, egy istentiszteleten a Bibliából. Egy ószövetségi napi ige és aktuálisan a karácsony közeletéhez haladva vagy érve az ünnep közeledéséhez a karácsonyi történetnek egy pillanat felvétele. Rendkívüli gazdagság és rendkívüli egyszerűség, és ami nagyon érdekes és össze is köti a kettőt, az az, hogy mind a kettő az Isten ügye. Az egyik oldalon az Ószövetség korában egy Isten oldalára komolyan odaállt, elszánt nép jelenik meg, amely gyönyörűen éli át azt a megtapasztalást, hogy mit jelent az Úr mellett dönteni. Sok viszontagság, sok küzdelem, harc, elégedetlenség, belső viszálykodás után valahogy Isten lelke vezetésére rendeződnek a sorok, megnyílnak a szívek, kiegyenesednek azok, amelyek görbék voltak, enged az ember a léleknek, az Isten lelkének, és a lélek indítására, az Isten oldalára állt nép kifejezi a maga háláját. Arról van szó, hogy Ezékiás király uralkodása idején helyreállt, nagyon szépen helyreállt az Isten tiszteleti rend, és ez a helyreállt rend újabb és újabb rendet hozott. Mert ez így szokott lenni, így törvényszerű az írás alapján, amikor helyreáll a rend közöttünk és az Isten között, az mindig rengeteg más elrendeződést eredményez. Hát ebben az esetben azt jelentette, hogy az akkori szertartás fenntartására, a templom feladatainak betöltésére, az áldozatok bemutatására, nyilván elsősorban először Ezékiás király jókedvűen és hatalmas áldozatot hozott, de látva ezt a nép, és élvezve, átélve az Úrral való kapcsolatnak az édességét, jóságát, azt olvassuk, hogy a nép is rendkívüli módon és jókedvűen adakozott. Ráadásul olyan mértékben, hogy az már a szükséges és alapvető szintet is felülmúlta, a maikor embere szemében már-már hihetetlen ez a magatartás. Isten népe tagjai most nem visszafelé számolnak, hogy ami marad, abból adunk az Istennek, az Isten tiszteletre, hanem valahogy úgy számolnak, hogy először kiszakítják a vanból az Istennek járó, a szívük háláját, ebben kifejező adományaikat, és odaadják a templom szolgálatára. Hát nyilván ennek csak egy magyarázata van, az, hogy betöltötte a szívüket az az öröm, az a hála, amelyet az Istennel eltöltött órák okoztak nekik. Nem lett ebből mégsem prédálás. Nem szórták könnyelműen szét a bőkező adományokat, ahogy a mai ember nagyon könnyen prédává válik, Mert nagyon sokszor azt látjuk, hogy ha valahol egy picit jobban megy a nyomorúságos időszak után, akkor olyan könnyelműek a gyerekek, a felnőttek, a fiatalok, olyan meggondolatlanul, számolatlanul engedik szétcsúszni azt, ami a kezükben van. Hanem gyönyörű példát látunk Ezékiás utasítására, kamrákat, raktárakat építenek, és megbecsülik az Úr tiszteletére összegyűjtött adományokat, áldozatokat és pénzeket. Érdekes, de még inkább érdemes arra figyelni, hogy erre az igen jókedvű szívből jövő adakozásra az emberek nagyon szoros Isten ember, Isten és népe közötti kapcsolatra valamivel válaszol maga az Isten. És jó ma este erre is rájönnünk, hogy a szoros Isten-ember kapcsolat és az ebből fakadó hála áldozatnak még következménye is van. Nem csak az, hogy összegyűjtik, nem csak az, hogy rendszerezik és megbecsülik, hanem van egy Istentől rendelt áldás következménye. Arról nem szabad ugyanis elfeledkezni, hogy bármennyire örömteli pillanatokat örökít meg a mai igében a Szentírás, azért holnap már arról fogunk olvasni, hogy alapvetően nehéz helyzetben van az Isten népe. Az asszírokkal körülvéve, Szanhérib király fenyegető szorításában vannak, aki nem csak fenyegeti Isten maroknyi választott népét, hanem gúnyosan és lelki pszichotaktikával megpróbálja tönkretenni az Isten népe közötti egységet. Megpróbálja megbontani azt, ami összetartozik. Olvassuk majd a holnapi igében, hogyan üzenget Szanhérib király az Isten népének, és hogyan tehetné tönkre azt a gyönyörű Isten tiszteleti rendet, azt a szép, az Úr által megáldott közösséget. Az Isten szerető és az Istenre hagyatkozó emberek megtapasztalják a szorosságban, hogy Isten felel a hála áldozatukra. Hogy az Isten nem marad szótlan, és az emberi értelmet felülhaladó módon szabadít. A hálának, az összeszedettségnek, a rendnek, amit az Isten népe közösségében lehet megélni, mindig szabadítás a következménye. Arról van szó ugyanis, hogy felkészültek ők arra, hogyha az asszírok támadnak a maguk kis szerszámaival, fegyvereivel majd visszaharcolnak. Valami módon megpróbálják az ellenütközetet, megpróbálnak védekezni. De ez emberileg esélytelen lett volna ahhoz, hogy szabadulás legyen belőle. Mi az áldás ebben az esetben? Hát az, hogy Isten maga végezte el a szabadulást. Szanhérib király erős asszír hadserege, fenyegetőzése, gúnyolódása porba vész. Hiszen arról van szó, hogy nem sokára az Isten beavatkozik, angyalait küldi el a népe számára, és azt a fenyegető, legyőzhetetlen királyt a saját fiai gyilkolják meg. Tehát menjünk vissza a történet kezdetére, arra az Isten tiszteleti gazdagságra, jó lelkűségre, hálára, ami az emberekben van, amiről a legelején szóltunk, az mindig túlmutat önmagán. Az mindig az Úrnak való szép, mély elkötelezést jelenti, és az abból fakadó isteni válasz. A lelki gazdagság, testvérek, előbb-utóbb megjelenik a fizikai dolgok területén is. A fizikai dolgok rendezettségében is. A lelki gazdagság az mindig szabadulásra utal, és mindig a szabadulásra vezet el. Tehát ezen az oldalon azt kell mondani, az Isten népe közösségében, az akkori templomi életben rendkívüli gazdagság van, és azt üzeni, hogy a megoldás az mindig az Úrnak való mély, igazi, komoly, ha kell, a látható dolgokban való elköteleződés. De mi van a második oldalon? Az Úr Jézus Krisztusnak a földre jövetele körül. Hát mondjuk ki, az ellentétes szót a gazdagsággal, szemben a szegénység. Azt mondtam az első mondatban visszafogottan, hogy egyszerűség, hogy ne legyen olyan erős a kontraszt, a diszonancia. Nem, itt egészen komolyan szegénységről van szó. Érkezik a szent szülepár, ahogy az egyik legszebb karácsonyi ének fogalmazza, de úgy is mondhatjuk, hogy érkezik az Isten. A minden hatalommal bíró és mindent magának tudható örökkévaló Isten érkezik, és az ajtók záródnak. A karácsonyi történet ezt a szomorú pillanatot is megörökíti. Igaz, hogy akkor az emberek, akik bezárták Mária és József előtt az ajtójukat, nem egy Istent láttak. Nem valami fényességet, hatalmasságot, diadalmat és erőt, egy törékeny szülése előtt álló asszonyt és az őt kísérő párját. De hát nem kellene az emberi szemnek meglátni, egy törékeny asszony van, és egy az út fáradalmaitól megviselt férfiben, egy házas párban az örökkévaló Isten szükségét. Nem kellene, hogy az Isten választott népének a szeme előtt egy nyomorult párban, egy kiszolgáltatott helyzetben levő ember párban meglássa az ember az Isten igényét. Nem lehet azt megérezni, hogy egy nyomorult ember kopogtatásában valahol az Isten kopogtat. És valójában, hiszen nem kell ahhoz angyali kíséret, hogy beengedjen az ember egy rászorulót. Az összeírás miatt odavándorolt Máriát és Józsefet. Hiszen ennek a népnek egy másik korszakban is tudnia kellene, hogy az Isten törvényekben rendelkezik a rászorulók felől. Hogy az Isten nem sokára megfogalmazza majd a most születendő Jézusban is, szeresd fele barátodat, úgy, mint magadat. Egy szóval megjelenik az üdvözítő, és nem, hogy gazdagságban nincsen része, de még úgy mondanánk a mai fogalmaink szerint az alapellátást sem kapja meg. És ez az embert rajongásig szerető Isten, aki azért jelenik meg Márián és Józsefen keresztül a szegénységben, ahogy az úrvacsorában majd halljuk újra, hogy kimentsen minket a jelen való gonosz világból, ott áll az Isten és kopogtat ajtóról ajtóra, és vállalja. Vállalja az Isten a kirekesztést, vállalja az egyszerűséget, vagy mondjuk ki a szót, az Isten vállalja a szegénységet. És jó látni azt, hogy Isten mi mindent vállal azért, hogy a maga felülmúlhatatlan gazdagságát megossza velünk szegény emberekkel. Mint ahogyan a gyermekét nagyon szerető szülő, mennyi mindent vállal azért, hogy valahogyan belevarázsolja, belenevelje, beleszeresse a gyermekébe azt a jót, amit ő éppen nem akar elfogadni. A karácsonynak tulajdonképpen ez a nagy üzenete, hogy az Isten önmagát megalázva emberi formában a szegénységet is bevállalja azért, hogy nekünk oda tudja adni a gazdagságot. Hát így látjuk ma este együtt a nagy gazdagságot és a nagy szegénységet. Amikor is az Isten tiszteletére vágyakozó emberi indulat Ezékiás királyban és az ő idejében a nép által viteti oda a hála adományt, a tizedet, és az ember felemelésére és az ember megváltására vágyakozó Isten, aki vállalja az ellenkezőjét, a megszegényedést. És ebből a másodikból is a nagy szabadítás jön ki. Azt mondtuk, az első történetből levonva a következtetés, hogy egy nagy szabadítás lesz abból, hogy a nép oda rendezi magát Isten színe elé. És amikor Isten oda rendezi magát az embervilágba Jézus Krisztus által, hát mi tudjuk, hogy ebből lesz az igazi nagy szabadítás, mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Ma este legyünk bátrak ebben a gyülekezeti közösségben, és tegyük egymás mellé ezt a két irányultságot. A nagy gazdagságot, amit mi adhatunk a lendületünkkel Isten tiszteletére, és a gazdag Isten megszegényedését, aki lehajolt hozzánk. Mert ebből a kettőből, amikor az ember Isten után vágyakozik, és hagyjuk, hogy az Isten utánunk vágyakozzon, mindig nagyszerű dolgok jönnek ki. Eltörpül igazából a gazdagság és a szegénység. Emlékszünk Zákeusra, akinek az egész életét a gazdagság töltötte be. Aki azt gondolta, hogy attól valaki, és attól valami, amilyen van, és amikor megjelent, az egyszerűségben a fügefa alatt ott álló Jézus Krisztus, akkor egy pillanat alatt megfordult az élete. Egy pillanat alatt ugyanazokat a dolgokat másként látta, és azt mondta, Uram, ha valakitől valamit perpatvarkodással elvettem, visszaadom, és a vagyonom felét a szegények között osztom szét. Vajon most lett szegény Zákeus? Hát nagyon jól tudjuk, Jézus így minősíti, ma lett üdvössége ennek a háznak. Attól a naptól lettek boldogok, Zákeus családtagjai és ő maga is, amikor összetalálkozott az emberi gazdagság és az Isten alázata. Aztán megváltoznak az emberi viszonyok Istennel, csak egy példát kiragadva Tamás tanítványt, aki olyan öntudatosan, olyan biztosan mondja magáét, a feltámadott Jézus nem létezésére vonatkozóan, amikor megjelenik a maga erejével, a maga ellenállásával Tamás, és megjelenik a maga szelídségével az Úr Jézus a halálból visszajöve, akkor Tamás a lábaihoz borul, és azt mondja, én Uram és én Istenem. Ez a leborulás az ő felemelkedése. És elrendeződnek nem csak Isten és emberi kapcsolatok, hanem az emberi kapcsolatok ember és ember között, hiszen Pál apostoltól jön a fiatal, szökött rabszolga immáron Jézus Krisztussal a szívében, és visszamegy a gazdájához. Teljesen más viszonyulással. A régi kapcsolatok megszentelődnek, mert a rabszolga fiú meggazdagodott, a lelkében Krisztus lakik, a rabszolgatartó gazdag maradt, mert Krisztus uralma alatt élt. Karácsony és a karácsonyra való készülődés nagy üzenete, hogy Isten elvállalta a szegénységet azért, hogy mi mindannyian gazdagok legyünk. Legyen erre a válaszunk a keresztény élet a maga egyszerűségében és tisztaságában, ha kell adakozásban, ha kell emberbaráti segítségben, de kiváltképpen a megszentelt életben. Amen. Köszönjük neked, kegyelmes atyánk, hogy másként is lehet értelmezni az életet, a létet, az éveinket, az értékeinket. Hálát adunk azért, hogy mindannyian a te gyermekeid lehetünk, akik itt vagyunk ezen az estén. És köszönjük, hogy a gazdagság és a szegénység az nem kell, hogy örök küzdelemben legyen, hiszen benned Úr Jézus Krisztus minden értelmet nyer. Szeretnénk neked hálát adni azért, hogy minden pillanatnyi próbatétel, nehézség között azért egyikünknek sem kell azon gondolkodni, hogy mit tegyünk reggel, hogy mit vegyünk a testünkre ruházatul, mert megvan a mindennapi megélhetésünk. Köszönjük, hogy ebből még másoknak is adhatunk, a rászorulóknak és a nyomorultaknak. Boldogan adjuk, atyánk, hiszen tudjuk, hogy a mi adakozásunk, a mi hála áldozatunk, az a te áldásodat vonja maga után. És nem várunk közvetlen viszonzást, hiszen a te kezeidbe tettük le az életünket, de boldogan elfogadjuk az áldást önmagunknak, a családunknak és a gyülekezetünknek. Segíts, Urunk, megélni ezt a különleges titkot, a gazdagság és a szegénység titok egységét, amelyet ma az igében idehoztál nekünk, hadd osszuk meg embertársainkkal, és hadd legyen sokaknak szabadulás a szívében ezáltal. Könyörgünk a betegekért, hogy gyógyulhassanak, a szomorkodókért, hogy erőre és vigasztalásra kapjanak, a félelmes szívűekért, hogy megbátorodjanak. Drága Istenünk, segíts minket el karácsonyig, tölts fel majd bennünket a karácsony melegével és üzenetével, hogy aztán egyre teljesebben élhessük meg a gyermeki mi voltunkat, a hozzátartozásunkat, majd az új esztendőben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Leülve az 503. esti éneket énekeljük. Az 503. számú ének: már nyugosznak a völgyek, az erdők s minden földek, már alszik a világ.
Már nyugosznak a völgyek, az Yeah.
Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, megtartó Krisztusunknak a megismerésében, övé a dicsőség most és örökkön örökké. Amen.